Müezzin Rádió. Marcinka Csaba műsora.
Jó napot, itt a Müezzin Rádió új műsora. Vendégünk Virt Imre, költőíró, műfordító, és arra gondoltam, hogy a régi ismertségünkben tegeződnék, Imre, ha megengedő.
Persze, és köszönöm szépen, hogy kérdezel.
Akkor azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen te ugye a Kemény István körével indultál, és annyiból meglepő módon kicsit másképp, mint a többiek, hogy prózával kezdtél, tehát ez a Fejezetek az Eszkimó háborúból az volt, ami így önálló könyvben elsőként megjelent, hogy költőnek, írónak készültél inkább előtte, vagy mik voltak a ifjúkori álmaid, terveid?
Ifjúkori álmaim az, hogy térképész legyek, vagy régész legyek. Az egyetem alatt nem annyira a Kemény István köréhez tartoztam, mert én az Almási térre talán életemben egyszer voltam, viszont csoporttársam volt a Kemény István. Ezért egészen kézközelből értesültem róla, hogy ő miket csinál. Az első kötetével ott találkoztam, ami megrendítő élmény volt. Úgyhogy közben én is verseket írtam, tehát a 80-as évek közepén az egyetemi lapokban jelentek meg verseim, és talán ez a tapasztalat, a versekben való hátrébb lépés vitt közelebb a prózához. Ez is egy menekülési út volt a megszólalásnak a keresése, és így találtam rá a Történetek az Eszkimó háborúból című kisregénynek az ötletére és a próza poétikára, ami abban a kötetben működött, aztán nem nagyon mertem ezt továbbírni, ezt a fajta nagyon furcsa, szürrealisztikusan zaklatott, szinte lírai prózát, ami szerintem jellemzi ezt a szöveget.
Erre az Eszkimó az itt szimbólum esetleg, illetve még egyet akartam kérdezni, hogy mivel a költészetedben később fölbukkan Hajnóci alakja, hogy Hajnóci prózája hatott esetleg rád valamennyire, vagy prózádra meg hogy az Eszkimó, mint ilyen akkoriban eléggé divatos szimbólum, tehát filmcímekben, verscímekben, sok több helyen fölbukkan.
Ezek búvópatakként biztos nagyon sok minden benne volt, de az Eszkimó háború az inkább valahogy a rendszerváltozásnak az az elképesztő furcsa dinamikája, amikor napról napra változott a történelmi tapasztalatunk, az, hogy amit korábban tanultunk, az a tudás hogyan alakul át. Tehát ez egy ilyen tapasztalat volt, és maga az Eszkimó az talán onnan jött, hogy én magyar történelem esztetika szakon végeztem, és a magyar szaknak része volt a finnugrisztika. És finnugrisztika órán szó volt arról, hogy a lappok a milyen elképesztő túlélő nép, akik a környező népek nyomása elől mind északabbra menekülve kialakítják a túlélésnek azt a képességét, hogy még mindig életben maradnak, és ez valahogy annyira abszurd volt, és kiinduló pontnak jól jött, úgy éreztem, hogy akkor érdemes a történelmet ebből a szemszögből megközelíteni, hogy ott van az északi, jeges, ismeretlen világ, ahol zajlott valami, zajlott egy háború, amiről senki nem tudott, és aminek van egy túlélője, akinek a kapcsán aztán egy háborúban résztvevőnek a leszármazottja elindul keresni a nyomokat. Tehát itt tulajdonképpen azt köszön vissza, hogy a történelem mind állandóan változó tapasztalat, és ezzel játszottam el, és amihez inkább köze van, az az első világháború magyar mozzanatai, mert a napló, ami szerepel a regényben, a Tomlinson naplója, ott nagyon rájátszottam arra, hogy azok a dátumok, azok az első világháború hadszínterein a dátumok azok fölismerhetőek legyenek. Ebben a pusztulás történetben, vagy felfedezés történetben van egy ilyen Magyarország történetére vonatkozó rejtett utalás, és ami persze nem annyira rejtett, és hát alapvetően az identitás keresésről szól, hogy a regénynek a főszereplője az félig indián, félig fehér, félig eszkimó, de igazából maga se tudja, hogy micsoda, és ennek a nyomán indul el, mint ahogy 90 után újra gondolják sokan a saját identitásukat is, vagy a történelemhez fűződő viszonyukat is.
És esetleg egy kis részletet feltenem.
Azt a részletet olvasom fel, ahol a regény főszereplője még az elején rátalál önmagában egy olyan szövegre, ami elindítja őt az eszkimók felé. Eljön az északvilág végi emberevő. Gyerek lesz vagy óriás, nevető szél vagy kancsal fák, lebegő nyár egy felröppenő fohász utolsó hangján. Hallani jégcsizmái koppanását a hegy felől. Megáll egy pillanatra a bölcsőnél, a csecsemő szemei tágra nyílnak, s beléhatol a felejthetetlen pillantás. Anyja mellét véresre harapja, üvölt szakadatlan, nincs segítség. Kiecsetelhetni az anya kínjait. Fohászkodik távoli halovány istenéhez, szavait elnyeli a sírás, könnyeit felissza a fagy. Szerencsétlen asszony mit sem sejt, babusgatja apró szörnyét, megkínálja teli mellével, de a gyermek mindig ugyanúgy ráharap, látóterét betölti egy arc, mélyülő jégbarázdákat vés köré az idő, egyre elviselhetetlenebb a zaj. Meddig lehet élni így, szűnni nem akaró kínban? Mikor ér véget a csecsemőkor? Mikor szakad ki belőle hörögve az első szó, az iszonyat első köve mikor gördül le a sírról? Ó, te halotti leples szó, mama! Bár sosem született volna meg, vette volna el az eszét lágba, nyögései apró tűszúrások lennének, e szívnek irányított, egyre mélyebbre fúródó dárdánál. Alig hasonlítható érzés. Rókák fájdalma, amikor nyakuk köré szorul egy elhajított, rozsdás dróthurok. Mert eljön az északvilág végi emberevő. Először a szeretetet zabálja fel, oda a gyengét simogatás, az érintés helyén hasadék tátong, láztól kiszáradt szavak zuhannak a mélybe. Mennyire szükségem lenne rád, te értelmetlenül kiszenvedett lény, magaddal vitted az üvöltésem, szemem rettegését, rám zuhant a vízhangtalan koporsó fedél. Csak egy rést, egy kicsit feljebb, hogy megpillanthassalak, hogy üvölthessek neked újra, neked, kinek repedezett, olvadó jégtábla testét, mérföldekre hallatszó robajjal nyelte el a víz, üvölthessen végre újra, hogy itt van. Eljött az északvilág végi emberevő. Mindennek vége.
Igen, egy elég látomásos hangulatú. Igen, majdnem, hogy néhol olyan versre utaló képek vannak benne. És költészettel miért csak később jelentkeztél ilyen egyéni kötetekkel? Tehát ő volt a rejtélyes állat, meg a Hajnóciról elmentem egy Borér Hajnócinak, tehát azok viszonylag jóval később jelentek meg, hogy nem akartál utána a prózakot, utána verses kötetet?
Nem, egyszerűen nem találtam a hangomat, az utamat. A prózakötet után nagyon megakadtam, nehezen is dolgoztam fel magát a megjelenést is, az, hogy németül is megjelent, és inkább magammal küzdöttem. Szóba se került semmiféle egyéni kötet. Néha-néha írtam, illetve hát állandóan írtam. Volt, hogy abból 70 oldalt ki kellett dobni, amit írtam, és aztán 2012 után kezdtem el újra verseket írni, ami nagyon megrázó élmény volt, mert hiszen a semmiből kellett újra fölépíteni valamit, és hát így lett belőle hosszú-hosszú évek alatt, egészen 2018-ban jelent meg a Ő volt a rejtélyes állat című kötet, és 2020-ban lementem egy üvegborér Hajnócinak.
És ezek ilyen válogatások, vagy inkább ilyen koncepciós?
Az Ő volt a rejtélyes állatba beloptam egészen korai verseket is, tehát az 1980-as évek közepéből, amiket úgy teszteltem, hogy működnek-e, hogy 2013-4-5 körül elküldtem az ÉS-be azokat a verseket, amiket akkor írtam, és megjelentek. És ez nagy felismerés volt számomra, hogy döbbenetes, hogy működnek ezek a réges-régi versek, és ezek bekerültek a kötetbe, de egyébként mindegyik friss, tehát van ez a pár régi vers, de mindegyik friss, és utólag alakítottam ki a kötet koncepciókat ciklusokra osztva, ahogy láttam, hogy hogyan lehet ezeket valahogy rendszerezni.
Hajnócit, mint egy ilyen kultikus figura jelenik meg a második verses kötetbe, vagy inkább valamennyire a szövegeit is beemelted a versekbe, vagy inkább csak a sorsát?
A szövegeit talán mélyen bennem dolgoznak, leginkább a Halálkilovagot Perzsiából című kötet, az nagyon mélyen bennem van. Inkább egy olyan szimbolikus személyként jelent meg, aki a démonaival küszködött az életében, és ahogy a Halálkilovagot is kezdődik, az előttem van a fehér lap, és ennek a szörnyű magánya, ennek a fehér lapnak, meg az írásnak a kényszere. Tehát, hogy valahol talán ehhez kapcsolódik ez az egész Hajnócia, hogy én ezt felhozom, vagy ahogyan megjelenik, de például abban a versben is, ami címadó vers, abban is végül is a versnek az elbeszélője, az bár elindul egy üvegbori Hajnócinak, de végül mégse hoz neki egy üvegbor, tehát hogy benne van ennek az egésznek a dinamikája, a legendával való küzdelem is, a tiszteletadás is, és a leválásnak az igénye is a jelenségről.
Esetleg azt a címadó verset felolvasni, vagy egy részletet, nem tudom, mennyire hosszú.
De... Nem hosszú, és nem hosszú.
Ja, akkor...
Lementem Hajnócinak még egy üvegborért, épp a sarkon tolta fel bicikliét a srác, aki mindig szép harisnyákat kér a nőktől, amit levettél, lehet, lyukas is, te drága. De hát hová mész el ilyen későn? Kérdezte elnyújtva, énekelve. Csak sétálok egyet, mondtam, hisz hogyan is magyaráznám el neki különös küldetésem? Töprengve állt, árnyam hosszan elnyúlva, kerítések résein át, kutyák hidegben szikrázó szőrén koccanva, ért a földre tanácstalanul, nagy sötétben, s akkor mutató ujjával megfenyegetve felsírt, hogy persze biztos mész te a lányokhoz. Zokogott, hogy átlát rajtam. Belebámultam később a dohánybolti fénybe, és megint nem vittem bort Hajnócinak, helyette lányokat leheltem neki a hidegben hazafelé.
És mit látsz különbségnek a korai 80-as évekbeli versek, meg ezekben a későbbi versek között, hogy hangulatilag folytatod, vagy van egyfajta új korszak?
Nagyon-nagyon sok mindenben különböznek. Tehát a 80-as években írt versek, azok politikailag inkább illeszkedtek egy újholdas hagyomány felé. Talán azt is mondhatnám egyszerűbben, hogy a József Attila Rilke hagyományhoz jobban közelítettek azok a versek. Ezek a későbbi versek egyre tudatosabban, vagy ösztönösebben, nem is tudom, távolodtak el a rímektől, és talán attól a gondolati és képi gazdagságtól is, ami a 80-as éveket jellemezte, ez a felnőttséggel, a tapasztalatokkal, vagy nem tudom én mi mindennel, rengeteg mindennel összefügg, de hogy míg az első kötetben az Ő volt a rejtélyes állatban, ott még felfeltör az a vágy, hogy rímes játékok legyenek a versekben, és ezáltal teremtődjék meg egy világ. A Hajnóciban ez eléggé radikálisan visszaszorul.
Ezt egy korszakváltásnak szántad a Hajnóci kötetet, a korábbi a rejtélyes állatkönyvhöz képest?
Szállni nem szántam semminek, hanem így születtek a versek, tehát ez olyan volt, tehát ilyen későn újra elkezdeni verset írni, ez azt is jelentette, hogy mint a biológiában van, hogy az egyetfejlődést éri végig az élő lény, amíg eljut a későbbi, a kifejlett állapotig. Én valahogy úgy voltam, hogy itt a költészettel is, hogy szinte végig rohantam a korszakokon, és itt beleértve a 80-as évek saját verseit, és ezeket a hagyományokat például a szürrealizmushoz mindig is nagyon vágyottam és vonzottam, és ez megjelenik aztán a Hajnóciban. Annyiban van változás, hogy egyre közelebb kerülök személyességben a saját koromhoz. Ha a címeket nézzük, akkor az Ő volt a rejtélyes állat, az abszolút a múltra való irányulást tartalmazza. Ha lementem egy üveg borért Hajnócinak, még ez is múlt idő, de már benne van a mozgás, tehát hogy én megyek le, tehát én már teszek valamit. És a következő kötetem, ami ha minden úgy alakul, és minden szép lesz, jó lesz, akkor az tavasszal jelenik meg, az pedig már abszolút a jelen időben szólal meg, az lesz a cím, hogy úgy járkálsz, mintha lenne otthon. Tehát, hogy ez a fajta időbeli mozgás, ami összefügg a személyiségnek a mozgásával is, ez biztos, hogy megvan a kötetekben.
Igen, még arra gondoltam, hogy a rejtélyes állatból nem tudnál egy korai verset, meg a rejtélyes állat, vagy egy közelmúltbeli verset is felolvasni, tehát hogy egyet esetleg.
Jó, a rejtélyes állatból felolvasom a legrégebbi verset, amit írtam. Ez a címadó vers, Ő volt a rejtélyes állat, ki él még és szenderek, sőt egészségesen beteg. Cím a hanyatló tartalomból, a szívedre neved benne élsz, csak vigyázz itt minden sejtelem, mint antik szobron a zöld penész. A számot ne tárcsázd, forma sincs, vagy van csak titkos, mint az élet, csitma este egyikünk szájához emeli a mérget. Menekülj, ne felejj senkinek, butaság volt, állj meg, szaladj. Az éjjel olyan, mint az utca, kilépsz, hogy bent maradj. De sejtjük-e már a ritmusát ennek az össze-vissza létnek, mint az angyal, ki egyre fél, hogy végül új tudatra ébred. Hát ez mondjuk, hogy 1984-85 körül.
Tehát ez a címadó vers volt a korábbi, és a többi
az... És ugyanebből a kötetből még, tehát a 2018-asból. A végtelenben nyúló terasz fakult napernyője alatt ülsz, kristálypoharadban alkonyi, mindig megnevezhetetlen. A nap rég lement, melege hol váratlan ajándék a falban, hol sóvárgás valamiért. Ő hallgat, mióta testét, tegnap, mikor is, bebalzsamozták. Te tudsz valami rémisztően jó kifejezést arra, ami nincs.
Tehát, hogy itt már igen, egy kicsit ilyen leredukáltabbnak érzem én is a hangot valamivel. Közben még megjelent egy antológiátok a Gyukics Gáborral, meg a Jász Attilával az indián tematikáról, hogy ez kinek az ötlete volt, illetve hogy hogyan valósítottátok meg, vagy hogy született meg ez az indián antológia, vagy konkrétan milyen apropóra vagy?
Idén nyílt meg a a Részbőrű volt az Alkon című kiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban, aminek én vagyok, most már lassan voltam a kurátora, mert bezár a kiállítás december végén, ami a magyar indiánozásnak állít emléket. És olyan indiánozók szerepelnek, akik egyben írók is voltak, és a négy fő alakja az a Xántusz János, a Baktai Ervin Heverőbölény, a Borvendég Deszkás Sándor Fehér Szarvas, és a Cseh Tamás Füsta Szemében Főnök. Tehát a kiállítás az köréjük épül. És ehhez találtam ki, illetve aztán később a Jász Attilával és a Gyukics Gáborral beszéltünk össze, hogy milyen jó lenne egy olyan antológiát összeállítani, felkérni kortárs szerzőket, hogy hogyan rezonálnak ma erre az egész indiára, mint hívószóra, ami lehet mítosztól kezdve nagyon gyakorlati dolog azok számára, akik máig lejárnak a Bakonyba indiánozni, és végül 79-en, lehet, hát 78 élőszerző, és a Csörsz István az egyetlen, aki már nem él, de a fia elküldött egy olyan szövegválogatást, amiben volt egy szöveg, ami nagyon beleillett a kötetbe. Tehát, hogy így raktuk össze ezt a kötetet, tulajdonképpen azért is a címe, hogy az utolsó indián könyv, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy véget ért az az indián álom, ami az irodalomban létezett, a magyar kultúrában is.
Tehát, hogy már nem divat ez az indiánozás, vagy egyáltalán szubkulturálisan sem befolyásolja annyira a fiatalokat, meg egyáltalán a közvéleményt? Vagy?
Szerintem nem nagyon jut el ma már a fiatalokhoz, mert az, mint mindannyian, a gyerekkori olvasmányok vezettek el az indiánozáshoz. Tehát itt beletartozik természetesen a nagyon-nagyon romantikus, kalandos Carmichael-tól a Cooperen keresztül nagyon sok indián könyv, meg a ne kevésbé kalandosak és romantikusak, de ezek sehol nincsenek már. Tehát, hogy még a bozótosba se látszanak, hogy a gyerekek olvassák ezeket a könyveket. Tisztelet a kivételnek, tehát egyszerűen ez nem működik már, ez a tapasztalás, hogy az indián megjelenjen a gondolkodásukban, és hogy mit is jelentett ez az indián. És hát tulajdonképpen ezért gondoltunk arra, hogy állítsunk emléket ennek az egész történetnek, és hát mondom, tisztelet a kivételnek, mert azért máig vannak a bakonyi indiánozók, akik folytatják a Cseh Tamási örökséget.
Igen, meg hát Cseh Tamás körül azért a indiánozás kapcsán is kialakult egyfajta kultusz, tehát hogy ez esetleg még fenntarthatja talán valameddig, nem ezt a...
Nagyon úgy néz ki, hogy igen. Igen.
Ha már, igen, sajnos a többieket, Baktait már talán nem ismerik annyira, illetve hát a Baktait, meg inkább már az indiai fordítások révén ismerik, tehát nem az indián örökség kapcsán.
Igen, hát a Baktai hagyatékból került elő a 2010-es évek elején két könyv, ami nagyon érdekes. Az egyik, hogy titokban lefordította Huckleberry Finnt, amit nem tudtak addig, miközben a táborukban, ők a dunakanyari indiánok voltak, a Huckleberry Finn az napi olvasmány volt, de senki nem tudta, hogy ő is lefordította. A másik pedig a Baktai Ervinnek az önéletírása Homo Ludens címmel jelent meg, ami a korakamaszkorig foglalja össze Baktai az életét, és ebben ír arról is, hogy jutott eszébe egyáltalán ez az egész, hogy kaubolyozzanak, indiánozzanak.
Aztán tartottatok külön estet is ennek a antológiának ott a Károlyiba, vagy ez ugye egybefonódott teljesen kiállítással?
Szerepelt a Múzeumok Éjszakáján, volt felolvasás, meg a Margó Fesztiválon. Szerepelt. Ott voltak felolvasások, igen.
És aztán, hogy már beszéltél a tervezett új verseskötetedről, ami úgy néz ki, hogy meg fog jelenni tavasszal, és még mik az egyéb terveid, illetve hogy esetleg prózában vagy műfordításban is tervezel-e valamit, illetve hogy egyéb projektek, ötletek, akár a múzeumnál.
Foglalkoztat már egy ideje prózakötet, illetve nem is prózakötet, hanem egy prózának a folyamatos írása, aminek egy nagyon hosszú címe van, és nem biztos, hogy most jól fogom idézni. A név Kátyú, vaddisznó, dakonya, omladék, szerelem. De sikerült kimondanom. Ez ment egy évig a Literán, ez a sorozat, és most a kolozsvári Helikonban folytatódik, ami részben családregény, szerűség, de regénynek nem nevezném, mert inkább rövid történetekből áll, reflexiókból áll. De igazából ez egy számomra egy teljesen kísérleti szöveg. Tehát az eszkimó háborúhoz képest is egyrészt próbáltam másképp írni, nem is biztos, hogy tudnék úgy írni, mint akkor. Másrészt meg kísérletezem ezzel, hogy hogyan lehet a valóság töredékeket, amik megmaradnak egy nemzedékben a múltról, ezt hogyan lehet a fikcióval úgy kiegészíteni, hogy élvezhető olvasmány vagy szöveg legyen.
És fordítás, egyéb múzeumi munka, hogy van-e valami még?
Fordítás ez nincsen. Hát a múzeumi munka az folyamatos. Idén két kiállítást is rendezhettem. Az egyik ez az indián kiállítás volt, a másik pedig a két portré címmel, ugye a Mésző is meg a Pilinszky is 100 éve született, és ezért a Szolád Dávid a Mésző részt, Nelek volt a kurátora, én pedig a Pilinszkynek. Ez egy hosszú és szép év volt ilyen szempontból. Jövőre átalakulások lesznek a múzeumban, új múzeumi terek nyílnak, tehát szünetelni fognak egy darabig a kiállítások. Tehát én, aki a médiatárba dolgozom, egyrészt továbbra is életútinterjúkat tudok készíteni, és részt venni a feldolgozó munkában, a gyűjteményi feldolgozó munkában. Tehát nagyjából ezek, és hát írni ezt a prózakötetet, és hát azért írok verseket
is
meg.
A verses könyv az jönne tavasszal a szkolárnál?
Igen, szkolárnál, igen.
Köszönöm szépen, és akkor sok sikert a verseskönyvhöz és a továbbiakhoz, és a Mezi Rádió adását hallották, vendégünk Virt Imre volt, és hát meglátjuk, hogy mikor tudunk jelentkezni.
Elhangzott a Mezi Rádió. Marcinka Csaba műsora.